Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben, ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 118. Zsoltárunk első versét énekeljük. Adjatok hálákat az Úrnak! Helyünket elfoglaljuk, 356. dicséretet énekeljük, mégpedig úgy, hogy az első, harmadik és ötödiket mi énekeljük a gyülekezet, és a kettő negyediket pedig a kórus. Tehát 356. Ami segítségünk, húsvéti ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a János evangélium a 20. részéből az első 18 verset. Foglaljuk el a helyünket, mert rosszul akarok.
A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is. Bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg láttól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabbuni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints meg engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyáitokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a Magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Amen.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, ami szívünkben. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, elhangzott a legnagyobb hír az emberiség történetében, de az egész világ mindenség történetében. Krisztus feltámadott, és nem rendült meg a szívünk, és nem kezdtünk el újongani. Urunk Istenünk, gyarló emberek vagyunk ekkora örömüzenet befogadására, és annyi keménység van még a szívünkön, ahogy ide érkeztünk, a gondolatainkon, annyi páncélt öltöttünk magunkra, hogy ezt először le kell vetni, hogy elérjen a szívig, elérjen a bensőnkig a nagy üzenet, a megtartó, szabadító üzenet. És arra kérünk, hogy így tudjunk lassan-lassan felengedni, feloldódni, hogy a figyelmünk, amelyik annyi felé volt ma reggel is már csak idejövetelkor, most egyes egyedül odafigyeljen az angyali szóra, odafigyeljen a te fiadnak dicsőséges arcára. Ezért könyörgünk most a te szent lelkedért, hiszen nélküle semmit sem tudunk tenni sem, külső, de még kevésbé belső dolgainkban. Az áraszton el bennünket, azon által vagy azon keresztül fogjad kézbe a mi bensőnket, szívünket, lelkünket, hogy aztán társalogni tudj velünk, hogy aztán elmondd azt, ami minden áron és mindenképpen el akartál mondani ennek a világnak, te fiadnak élete árán, hogy szereted a te népedet, szeretsz bennünket, úgy szeretted ezt a világot, hogy az egyszülött fiút adtad. Hogy kérjünk arra, hogy megrendüljön bele a szívünk mélységeibe, magasságaiba, szélességébe, hosszúságába a világot, átfogó, ami életünket egészen átfogó és befedő csodálatos üzenetre. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket. Áldás, békesség. Hát elmondom nektek, hogy én gyerekkoromban feltaláló szerettem volna lenni, de aztán megfosztottam a világot ettől a lehetőségtől, de most visszatért egy dolog, mert föltaláltam valamit múltkor véletlenül, és elmondom, mert ezt tudni kell mindenkinek. Vettem egy CD-t, azon pedig valami klasszikus zenét, amikor föltettem, nem szólalt meg a CD. Ez egy néma CD. Ez először nagyon dühös voltam, de aztán rájöttem, hogy ez egy rendkívüli dolog, mert manapság már nem úgy van a csend, mint régen, hogy csak úgy leült az ember, és csend van, nincs. Valamit megkapcsol, valami mozog, valami pörög, valami megy, valami behallatszik, tehát a csendet akarok, akkor fölteszem a néma CD-t, és meghallgatom, ugye? Tehát ezt tudom javasolni egyébként mindenkinek, mert önmagától már nem tud ilyet tenni, mert föltesz valami ricsajt, ugye? Még ha szép is. Tehát éppen ez jutott eszembe, hogy tegnap, amikor megnéztük este a Passió című filmet, utána volt egy kis valódi csend. Az nem azt jelenti, hogy nincs egy kis zaj, hanem akkor valóban befelé fordul az ember, mert a csend arra való. És hogy az ünnep az nagyon zajos. egyre zajosabb. Nagy péntek munkanap, nagy szombat munkanap, most meg már mindenki nyuszizik, meg nem tudom miket művel, még nagyobb a ricsaj. Hát, hogyha ilyen csend CD-t találtok valahol, lehet, hogy én sokszorosítom, akkor kaptok tőlem egyet, és azzal mentek, fölteszitek, és milyen jó lesz csendben lenni. Jó? Köszönöm szépen. Szerbusztok, áldás, békesség. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülünk, mégpedig úgy, hogy az énekar énekel először, és aztán bemondás nélkül majd a 185-ös dicséret, a Krisztus feltámadottat fogjuk énekelni fennállva majd. Most egyelőre az énekkar, és utána Krisztus feltámad, akkor ezt fennállva. Istennek igéjét olvasom a felolvasott történetből, János evangélium a 20. rész 17-18. vers. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a Magdalai Mária és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, olvastam egy kis történetet egy misszionáriusról, aki Afrikában dolgozott a Kilimandzsáró közelében. Mostanában megint sokat olvasunk róla, vagy hallunk róla. És ott a benszülöttek között élt, akiknek az egész életüket, hitvilágukat nagyon meghatározta, hogy ennek a hegynek a közelében élnek, bárhova mentek, mert mindig látható volt, már amikor nem burkolták be felhők, tehát éppen ezért olyan gyakran nem lehetett látni, viszont mindig tudták, hogy az akkor is ott van, hogy a hegy és valahol ott a hegyeknek a szellemei, ha eltakarja a felhő. És erről tovább gondolva kitalálta azt, hogy a hit szót hogyan lehetne valahogyan lefordítani a benszülöttek nyelvére, és végül is úgy sikerült ezt neki megoldani, hogy ezt a fogalmat alkotta meg a hit szóra, hogy túllátni a horizonton. És ezt megértették, hogy ez a hit, túllátok azon a horizonton, amit egyébként látok, ami nem ér ott véget a világ, nem ér ott véget, hiszen amikor eltűnik a Kilimandzsáró, akkor is tudjuk, hogy ott van. És hát így szépen sikerült megtanulniuk, hogy mit jelent az, hogy hinni. És hát azt gondolom, hogy Jézus egész életét erre a mondatra, vagy erre a felszólításra föl lehet fűzni, hogy túllátni a horizonton, vagy láss túl a horizonton. Az ő szavai, csodái, mind ezek ebben a csodálatos tágasságban vannak, abban az érkezett meg ebbe a világba, amelyhez aztán olyan nehézkesen viszonyultak még a vele együtt élők is, akik mindent átéltek, mindent megtapasztaltak, hogy mit jelent ez az Istentől adott tágasság, hogy láss már túl a magad horizontján. De mit is mond Jézus? Azt mondja, hogy több az élet. Tágítsátok ki a horizontot magatok körül, és miket tanított. Egy néhányat csak egy-egy mondatban elevenítsünk, és mindjárt megértjük, hogy mit jelent ez, hogy túllátni a horizonton. Megkérdezi Péter, hányszor kell megbocsátani? Még 7-szer is? Ez egy nagyon szép tágítás, mert a rabbik azt mondták, hogy 3-szor. Péter azt mondja, még 7-szer is. És Jézus azt mondja, hogy ez kevés, Péter. Ez nagyon beszűkült hétköznapi kis horizont, még 70-szer, 7-szer is. Azaz, ilyen tágasságba kell élned, például megijednek a tanítványok. Aztán ez a kérdés, hogy de ki az én felebarátom? Ugye talán a legtágasabb parancsolat, hogy szeresd felebarátod, mint magadat, kiderül, hogy milyen szűk horizonton működik, mert azt mondja a kérdező, de hát ki az én felebarátom? Hát akik nem zsidók, az biztos nem, pogányok, nem, stb. És erre Jézus azt mondja, hogy az irgalmas samaritánus példázatával válaszolva, hogy még a gyűlölt Samária is. De ez csak úgy lehet, ezt a tágítás, ha többet nem gyűlölködsz. De milyen boldog tágasság ez. Magáról az Istenről is beszűkülten gondolkodtok, majdnem minden példázatában benne van az Istenről való gondolkodásnak ez a tágítása. Gondoljunk csak a tékozló fiúra, ugye a több is van ilyen, az atya olyan, hogy visszafogad. Hát ezen teljesen le voltak döbbenve. Vagy az idősebbi fiúnak, ugye ez a teljesen jogos egyébként morgás, a tisztességes, rendes, becsületes, vallásos, adakozó, templomjáró ember, és akkor jönnek gengszterek esetleg, akik hirtelen belekerülnek az Isten szeretetébe, és azt mondja, na de kérem. És Jézus azt mondja, hogy tágítsd már ki, tágítsátok már ki a horizontot, és örüljetek együtt, hogy ő is belefér. Ahogyan leül a vámszedők közé, vagy akár csak éppen tegnap a pasióban látva ezt a borzasztó, beszűkült emberi horizontot, micsoda tágasság a kereszten a legnagyobb szorosságban, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Tehát ott botladoznak, lehet mondani a tanítványok ebben a szabadságban, sokszor megijedve ettől, vissza-vissza fordulva, és éppen ez történik a húsvéti eseményekben is. A végső horizontnak, az örökké valóságnak a felderengése, hogy most beletekinthettek egy rendkívüli pillanata ez az egész üdvösség történetnek, és kiderül, hogy egyszerűen nincsenek fölkészülve, nem alkalmasak még rá. Hát gondoljunk csak arra, hogy hányszor hallottuk mi magunk is a világ legnagyobb hírét, és nem rendültünk meg, nem kezdtünk el ugrándozni mondjuk itt a templomban, amikor az evangélium megszólalt. Azért, nem csak azért, mert valamiképpen természetesnek vesszük, hiszen a legtöbbünk gyermekkora óta hallja, hanem azért, mert eddig látunk, e világi horizontig látunk igazán, és tudunk tapasztalni igazán, és a mi rendszerünkben nincsen benne a feltámadott. Ez a centiméterben, vagy milliméterben, gramban és szekundumban mérhető világ. Ami ebben a rendszerben van, azt tudjuk igazán átélni. Roppant tanulságos Mária története, ez a mi emberi látásunkra, távlatainkra milyen jellemző történet. Ugye először bemegy a sírba, Ott van két angyal, de kívül esnek a rendszeren. Ugye, mint ami se történt volna. Beszélgetnek egy kicsit, aztán odébb megy. Nem történik semmi. Lát valami egészen más, de nem billen ki a világ megszokott rendjéből. Aztán beszél magával Jézussal, de szinte ezzel a leverő, hétköznapi reagálása azt hiszi, hogy a kertész. Ez olyan kedves történet, de azt hiszem, hogy sok olvasata van. Kertészek bocsássanak meg, mert nem őket bántom, ugye? De hát mi más ilyetne persze, de azért azt gondolni, hogy ő a kertész, a feltámadottra. Ez egy megdöbbentő szűk perspektíva. De ez a leverő hétköznapiság, vagy szűk horizont, hogy a tragédia után még inkább beszűkül a horizont. Én magam is megdöbbentem, hogy itt van a kereszténység legnagyobb híre, angyalok mondják, és az a dolgunk, hogy hirdessük, mégpedig ragyogó arccal, Krisztus feltámadott, hogy ő él, és nem ezzel ilyen leverő módon tengetjük napjainkat. Ilyen igénytelen szűkösségben. Ő azt gondolta Mária szegény, hogy a kertész az. Uram, ha te vitted el, mondom meg, hogy nekem hová tetted, és én elhozom. Persze, valamit szeretne tenni, de nincs, legyünk vele igazságtalanok. Abszolút logikusan gondolkodik. És aztán egyszer csak átéli ezt a roppant horizont növekedést. Jézus a nevén szólítja, és felismeri. Boldogan oda borul a lábai elé. De ez nem lehet, ez hihetetlen, de mégis gondoljunk csak arra, hogy nemrég volt még a Lázár történet, vagy a Naini ifjú története. És persze, hogy Mária egyből összerakhatja ezt a képet magába, hogy hát most is ez történik, hiszen van rá hatalma. De milyen különös, Jézus itt nem áll meg. Azt mondja, ne érints engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz. Azaz, Mária most már más horizontról van is szó. Meg lehet persze érinteni, hiszen Tamásnak megmutatja majd a kezét, de megtanítja, most kitágítja mérhetetlenül Máriának a horizontját, aki azt gondolja, hogy visszakaptam őt. Jézus visszajött. Igen, hiszen éppen ugye a Lázár történet alapján is mondhatja, és a nagy öröm, hogy újra itt van közöttünk, és át akarja ölelni, megfogni a lábait. Sokszor tapasztalom azt, hogy hány ember kiegyezne egy ilyen lehetőséggel, ha visszakaphatnám a szerettemet. Ha újra itt lehetne, vagy még maradhatna egy kicsit, hiszen minden nap egy nagy ajándék, amit vele tölthetek, akiket szeretünk minden nap, egy kicsit még maradjon. Ugye milyen küzdelem az, hogy ide ebben a világba kötni, persze, hiszen itt élünk, és itt szeretjük egymást. Ott van az emberben ez a mérhetetlen vágy, hogy valamiképpen kicselezni a halált, az ember létnek ezt a szükségszerű, tragikus vonalát. Nem lehet megindulás nélkül olvasni, hogy már az ókorban is, nem fogok most persze ilyen órákat tartani, de csak említem, hogy például a kedvenc hát mitoszomban, a Gilgámes eposzban utána megy az alvilágba Gilgámes a barátjának. Vissza akarja hozni. Ott van ez az ősi vágy, vagy a gyönyörű történet, ugye Orfeusz és Euridiké utána megy, a szerelem olyan erős, hogy utána megy az alvilágba, de történetek arról szólnak, hogy egyik se győz. Méretlenül kitágítja a barátságról szóló gondolatot, vagy kitágítja a szerelemről szóló gondolatot, de ugyanakkor mindig az a vége, hogy eddig tart a te világod. Nem mehetsz tovább. És Mária valahogy így gondolkodik, hogy visszajött a mi életünkbe. Jézus még egyet lép el, és azt mondja, Mária, nem. Nem erről van szó, ennél mérhetetlenül többről van szó. Nem visszatérés történt, hanem áttörés. Jézus Krisztus az örökké valóságba támad fel, mert ő maga az örökké valóság, és akkor Mária szembe áll Jézussal, akkor az örökké valóság áll előtte. Tehát nem visszatérésről van szó húsvétkor, hanem átmenésből, átment a halálon keresztül az életbe, az örök életbe, csodálatos, elvehetetlen, örökké való tartalommal töltötte meg ezt az üzenetet, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez csak húsvét felől szabad ezt az ígét olvasni, ez nem egy metódus, hogy hogyan éljünk. Ez nem arról szól, hogy hogyan legyünk jók, hanem húsvét fényében ez csak ott áll Mária előtt Jézus, és a mai napig is ez a nagy üzenet ott áll előttünk, és azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ebben a világban egy hatalmas, végső kitágítása a horizontnak, ő benne. Ezért kell őt látnunk, és őrá figyelni, őrá függeszteni a szemünket az ő hangjára, figyelni húsvét nagy evangéliumának fényében, hallani, vagy újra hallani minden igét. Úgy kell olvasni az evangéliumokat is, hogy tulajdonképpen mindig a vége felől az egészet. Tehát legtöbbször azért van bennünk egy ilyen ív, hogy elolvassuk az elejétől, végig megyünk egy ívig, aztán jön nagy hét szenvedéstörténet, húsvét feltámadás, akkor hogy vége van. Nincs vége. A végéről nézni az egészet, és minden egyes igét így kell nekünk újra olvasni és megérteni. És akkor ez csak valóban hihetetlen horizont tágulás történik. Nagyon fontos ez, hogy ne szűküljünk be a mi életünk, hitünk, perspektívánk, mert ő éppen így a mi pásztorunk, aki elvezet ebbe a tágaságba. Egyik világból ámulhatunk a másikba, éppen azért, mert ő feltámadott és átment a halálon az életbe. Gyakran vitázgatunk, vagy beszélgetünk nehéz igékről, és úgy jelennek meg, mint követelések, ugye? És húsvét fényében vajon mit jelent ez? Mikor ilyen kemény igéket olvasunk, hogy meg kell bocsánat, hogy szeressétek ellenségeiteket, csak azt mondja, én ezt a gazembert, hát mind nyomorúságot okozott nekem. Nem én bocsánat, én szeressem még ezek után, de ebben a tágasságban vagyunk. Ugye túllátva a horizonton, azáltal, hogy Krisztus feltámadott, és én a feltámadott Úrnak vagyok a követője, vagy báránya, gyermeke, barátja, szabad nekünk ehhez képest leragadni, mondjuk megint így szegény kertésznél. Szabad nekünk ehhez képest leragadni. És van itt még egy másik kirábrándító mondat is, hogy a tanítványok ezután hazamentek. Akkor már mondja, hogy mi történt, és a tanítványok hazamentek. És általában mondnak, hogy te jó ég, most éppen történt a feltámadás, tanítványok hazamentek. Hát megdöbbentő valahol. Nyilván persze most mit csináltak volna ott, de Mária legalább kereste, ő nem ment haza, ott keresni és körülötte. Tehát a hír azonban rá van bízva tanítványokra, akiknek egy egészen új küldetésük lesz, mert megérnek a feladatra, mert Jézus csodálatosan érleli, tágítja az ő lelküket, szemléletüket, mert valóban a feltámadott Úr nem fér bele a mi rendszerünkbe. És éppen ez az evangélium, hogy nem e világi ügyről van szó, nem egy eszme föltámadt, minap éppen hallgattam sok húsvéti eszmefuttatást, ezt egy keresztény egyház gondolja így. Tehát a gondolat él tovább, hanem ő maga, a dicsőséges és hatalmas Isten, aki ebbe a rendszerbe nem fér bele, de át akar bennünket a húsvéti evangéliummal hívni az övébe, és csodálatos távlatokat nyit nekünk. Miket mond? Azt mondja, elmegyek és helyet készítek néktek. Ugye? Nem itt kell neki helyének lenni, nekünk kell ott helyünknek lenni. Eljövök, és magamhoz veszlek titeket, de aki átment a halálon. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Bízzatok, mert meggyőztem a világot. Igéknek a seregét olvassuk el újra, talán azokat is, amiket nagyon-nagyon szeretünk és ismerünk, és egy kicsit a húsvét evangéliuma felől gondoljuk át újra, hogy így mit jelent ebben a tágasságban. És akkor milyen különösen fontos ez, amikor valóban benne vagyunk e világnak a sokszor szorosságaiba, belekerülünk a darálóba, vagy talán önmagam börtönébe, moccanni se tudok, a körülmények, amik folytogatnak, lehet túllátni a horizonton. Máriával együtt mondani, ez a csodálatos ebben a távlatban, hogy láttam az Urat. Hát ez a húsvét, ez a csodálatos horizont, hogy láttam az Urat, és ebben látom önmagamat, a másikat, az egész életet. Azt gondolom, hogy innen húsvét felől értékeljük csak újra az összes eddigi dolgainkat, értékeljük csak újra azokat a lelki hatásokat, igéket, amelyeket eddig kaptunk, és örvendezni és dicsőíteni fogjuk őt. Amen. Kedves testvérek, a 205-ös énekünk első, második, harmadik versével készülünk az úrvacsorára. Ne szállj perbe én velem! Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, ahogyan azt előnkbe adja Pál apostol az első korintusi levél 11. részéből a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret és hálákat adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált volna, ezt mondván: e pohár am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol: vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Mit jelent méltatlanul? Azt jelenti, hogy bűnbánat nélkül, ezért most meghajtjuk a mi fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, most különösképpen a húsvéti evangéliumnak fényében sokkal élesebben látjuk életünknek a nyomorúságait, a kiszerűségeit, azokat a győzelmeket, amiket olyan fontosnak tartottunk eddig, és egyszer csak látjuk a valódi nagyságát, hogy a legtöbb harcunk felesleges, hogy nem nyerünk semmit, csak megkeserítjük a másikat, megkeserítjük a magunk életét. Most arra kérünk itt, megállva az úrasztala előtt, hogy hogy tudjuk letenni ezeket a fölösleges küzdelmeket. Hogy tudjunk bocsánatot kérni és adni ott, ahol sebeket kaptunk és ejtettünk. Mert megvalljuk néked, hogy mi szüntelenül küzdünk, szüntelenül valamiképpen ellenet harcolunk igazából, akár szavainkkal, akár csak gondolatainkkal, sokszor még a gondolatok mélyén levő, nem is igazán tudatos ügyeinkben is. Ott van a mi nyomorúságunk, és tetteinkben, amelyeket elkövetünk tudatosan. Hadd könyörögjünk most ezért, hogy ezeket valóban meg tudjuk bánni, és kapjunk hozzá elég erőt, hogy el is tudjuk rendezni. Mert valami egészen mást adsz nekünk helyette, te csodálatos horizontodat, tágasságodat, a kieslegelőt, ahol meggazdagodunk, ahol megtalkasztaljuk azt, hogy nincsen nekünk másra szükségünk, mindnyájunknak, csak az, hogy a te nyomaidat kövessük, keressük ebben a világban. Így kérünk, hogy légy itt velünk most, áldj meg bennünket ebben az úrvacsorában. Amen. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Tehát megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg a mi hitünket is, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, s Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Én nem kételkedem a ti őszinte bűnbánatotokban és hitvallásotokban, de anyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre hallható szóval és lelkiismeretesen válaszoljatok. Kérdezem tehát először is, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája. Hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a következőkben először az énekkar a 184. énekünket énekli, majd pedig a 459-kel kezdjük, és aztán folytatjuk a 347, 349 és 357-tel.
keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szeretteik, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt irgalmáért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mennyei Atyánk, áldunk téged a megterített asztalért, áldunk téged azért a csodálatos lehetőségért, hogy nálad mindig újat kezdhetünk. Köszönjük, hogy nem csak a láthatókra kell néznünk, hanem láthatjuk a csodálatos országodat, hatalmadat, dicsőségedet, hogy láthatjuk mindazokat a lehetőségeket, amelyet te adsz a mi számunkra. Köszönjük neked a bűnbocsánatot, köszönjük az örök élet reménységét, köszönjük azt, hogy a mindennapjainkat veled élhetjük meg. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy könyöröghetünk azokért, akiknek különösen is szüksége van a tőled kapott erőre. Így kérünk mindenható Istenünk a gyászolókért. Te látod, hogy különösen húsvétkor milyen fájdalmas lehet azzal a vesztességgel ünnepelni, hogy a drága szeretőket valakik elveszítették. Kérünk azért, hogy éppen húsvét ünnepén te erősítsd az ő reménységüket, hogy van a te feltámadásod által örök élet, hogyha hiszünk benned. Kérünk azért, hogy te vigasztald meg a gyászolókat, és te töröld le az ő könnyeiket. Mindenható Istenünk, könyörgünk a betegekért, hogy hadd tudjanak úgy az ő betegségükkel élni, hadd tudjanak úgy könyörögni gyógyulásért, vagy tudják elfogadni azt, amit te próbatételként adtál az életükben, hogy mindig erős legyen a te benned való bizalmuk, és az, hogy minden a te akaratodból, a te tudtoddal történhet velük. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, könyörgünk azokért, akik különböző otthonokban vannak, akik talán magányosan töltik az ünnepet, hogy hadd érezzék meg azt, hogy te szereted őket, és te velük vagy. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akik szenvednek, akiknek nincs hajlék a fejük felett, könyörgünk azokért, akik nyomorúságban vannak, hogy hadd ismerjék meg azt a csodát, hogy a te fiad legyőzte a nyomorúságot. Mindenható Istenünk, kérünk a mi keresztény népünkért, hogy úgy tudjuk a húsvétot megünnepelni, hogy abban valóban erő legyen. És könyörgünk az egész teremtett világért, hogy hadd ismerje meg a feltámadásról szóló üzenetet. Mindenható Istenünk, kérjük a te áldásodat a mi ünnepünkre, a mi szeretteink életére, Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 5 órakor kis ifi lesz, fél héttől nagy ifi. Holnap délelőtt 10 órától úrvacsorás istentiszteletre várjuk a testvéreket. Kedden este 6 órakor biblia óra lesz, szerdán reggel 9 órától kézi munkakör, 10 órától biblia óra. Szerdán délután vizitáció, egyház látogatás lesz a gyülekezetünkben, Cseri Kálmán szolgálatával. Este 6 órától presbiteri gyűlés lesz, amely nyilvános presbiteri gyűlés. Szeretettel várjuk a testvéreket, hogy jöjjenek el ezen, majd Cseri Kálmán fog áhítatot tartani ezen az alkalmon, tehát szerdán este 6 órától a gyülekezeti teremben. Csütörtökön reggel 8 órától reggeli áhítat, pénteken délután 3 órától konfirmáció, fél 5-től cserkészet van. Szombaton 10 órától gyülekezeti hittan, este 7 órától pedig vesperának a következő alkalma van. Szeretném különösen felhívni erre a figyelmet, hogy április 2-án szombaton lesz tehát a következő zenés esti elmérkedésünk, áhítatunk. Vasárnap 9 órától kórus, 9 óra 40-től imaközösség, és 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz. Hirdetjük az adakozást, mint hálánk jelét, tudván az, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Budafoki Református Keresztény Alapítvány és a Református Egyház részére fel lehet ajánlani az adó 1%-át, buzdítjuk erre a testvéreket. Április 10-én, 2 hét múlva vasárnap délután látogatják meg a mi gyülekezetünket az Őrbottyányi Szeretet Otthon lakói, a Barnabás csoportnak a tagjai, akiket támogatni szoktunk, tehát 2 hét múlva részt vesznek az istentiszteleten, énekkel szolgálnak közöttünk, és utána pedig egy ebéddel megvendégeljük őket. Úgyhogy arra szeretném buzdítani a testvéreket, hogy erre az alkalomra hozzanak süteményt, tehát 2 hét múlva vasárnap délelőtre várjuk a sütemény adományokat a testvérektől. És hirdetjük azt, hogy a május 1-i hétvégén látogatnak meg minket a mezőpaniti testvér gyülekezetünknek a tagjai. Ezen a hétvégén szükség lenne arra, hogy 3 vagy 4 éjszakára szállást biztosítsunk majd a gyülekezeti tagoknak. A pénztárosi asztalnál ki van téve egy jelentkezési ív, oda fel lehet iratkozni, hogy kik azok, akik tudnak ebben szolgálatot vállalni, szívesen fogadnak a mezőpaniti testvérgyülekezetből atyafiakat. Kérjük, hogy ezt tartsuk a figyelmünkben, és készüljünk rá, és fogadjuk nagy szeretettel nekünk. Nagyon jó élmény volt, amikor mi voltunk mezőpaniton, tegyük ezt az ő számukra is ugyanilyen szép élményén. Minden testvérünknek áldott húsvétot, áldott feltámadás ünnepet kívánunk. Most az áldás vétele előtt énekeljük a záró énekünket, a 447. dicséretet. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká titeket. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.